Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsétessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Ma 18 órakor lesz az ökumenikus ima 7 országos nyitó istentisztelete Budapesten a Kálvin téri református templomban. Igét hirdett Kondor Péter evangélikus püspök, szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros. Az imahét imádságait és emelkedéseit ezúttal az ősi örmény apostoli egyház keresztény vezetői ajánlják a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében tartják meg. A rendezvény sorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei imahét jelmondata: egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egerben 17 órakor mindenki a saját templomában kezdi a program sorozatot, Miskolcon pedig 18 órakor a Deszka templomban igeolvasás, imádság Hangó István református lelkipásztortól, az ige hirdetés pedig Kovács Zoltán metodista lelkész végzi. Újra extrém hideg várható, az északkeleti ország részben akár mínusz 15-20 fok is lehet. A hatóságok folytatják a rászorulók tűzifával való ellátását. Az operatív törzs arra kéri a lakosságot, hogy az extrém hidegben lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tartózkodást, és bajba jutott embert észleve hívják a 112-es segélyhívót. A többi között a magyarok gazdagodását és a teljes energiafüggetlenség elérését nevezte a kormányoldal nagy tervének a következő ciklusra a miniszterelnök. Orbán Viktor Miskolcon a digitális polgári körök gyűlésén tegnap 1 milliós átlagfizetést, 400 ezres minimálbért, a 14. havi nyugdíj teljes kifizetését, új agrárgazdaságot, valamint a mesterséges intelligencia lehetőségeinek magyar életbe beépítését is ígérte. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, minden nagyívű jövőbeli terv és cél előfeltétele, hogy ki kell maradni a háborúból. Kérdése válaszolva a magyar jövő egyik legfontosabb kérdésének nevezte a magyar cigánysággal való együttműködést. Gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként Kapitány István irányítja a Tisza párt kormányzati felkészülését, jelentette be Magyar Péter a pártelnöke. Kapitány István korábban a Shell alelnöke volt, Magyarországon, Németországban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a vállalatnál. 2020 és 25 között a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke is volt. A Tisza szakértője az uniós források hazahozatalát tartja a gazdasági újraindítás kulcsának, és szerint a magyar gazdaságpolitika legnagyobb kihívása a bizalomvesztés és a kiszámíthatatlanság. Nem indul az LMP a 2026-os országgyűlési választásokon, döntött a párt kongresszusa. A héten az LMP már a harmadik ellenzéki párt, amely bejelentette, távol marad a voksolástól. Az LMP a döntést azzal indokolta, hogy nem kívánják akadályozni a kormányváltást. Vona Gábor pártja a második reformkor szintén szombaton jelentette be, hogy a párt nem indul a voksoláson. Gatyán György pártja, a Megoldás Mozgalom még csütörtökön közölte a távol maradást. A Momentum pedig már a nyáron úgy határozott, hogy a kormányváltás érdekében nem indul a választáson. Gyökeres változás sürgetett a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és parlamenti frakcióvezetője a párt kampányító rendezvényén. A budapesti eseményen Torockai László azt ígérte, pár éven belül gyarapodó, fejlődő pályára állítják az országot. A tiltakozások ellenére aláírták az Európai Unió és a Dél-Amerikai Közös Piac szabadkereskedelmi megállapodását Paraguay fővárosában. A szerződés mindegy 700 millió embert érint. A megegyezést még jóvá kell hagyni az Európai Parlamentnek, valamint a Mercosur tagállamok törvényhozásának is. A több mint 25 év előkészített megállapodás aláírására január elején kapott felhatalmazást az Európai Bizottság elnöke, bár az uniós gazdák mellett több állam, köztük Magyarország is ellenezte az egyességet. Február 1-től 10%-os, majd júniustól már 25%-ra emelt extra vámot vett ki az amerikai elnök az Egyesült Királyságra, Dániára és más európai országokra, amíg nincs megállapodás Grönland ügyében. Ez a teher addig lesz érvényes, amíg az érintett országok akadályozzák a terület amerikai megvásárlását. Közben Grönlandon és Dániában is tüntetők vonultak utcára, hogy szolidaritásokat fejezzék ki a sarkvidéki területtel. A tüntetők azt követelik, hogy az Egyesült Államok tartsa tiszteletben a grönlandiak önrendelkezési jogát. Elrendelte az áram- és az energiaipari berendezések importjának felgyorsítását az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij vezető kormány és katonai tisztségviselőkkel találkozott. A kabinet a héten energetikai szükséghelyzetet rendelt el, miután a szüntelen orosz légicsapások miatt a rendszer csak az áramszükségletek 60%-át tudja ellátni. A helyzetet tovább rontja a rendkívüli hideg. Végül az időjárásról, túlnyomóan derült lesz az ég, sokat süt a nap, a Tiszatótól délre, délnyugatra lehetnek még felhősebb körzetek, csapadék nem hullik, a szél gyenge mérsékelt marad, a csúcsmérséklet -3-2 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kúnya Éva vagyok. A január 6-a, vagyis vízkereszt és hamvozó szerda közé eső időszakot a vígmulatságok, vagyis a farsang időszakának nevezzük, amely a hagyományok szerint az önfelett mulatozás, a dús lakomák időszaka, amikor is elbúcsúzunk a téltől, és köszöntjük a tavaszt. Velencében már István napján, december 26-án, Spanyolországban pedig Sebestyén napkor, január 20-án kezdődik a farsang, míg Rómában csak is a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. Sok helyen a hamvazó szerdát megelőző héten tartják a tényleges farsangot, amely nálunk húshagyó kedden éri el a befejező tetőpontját. A farsang hazája Olaszország, manapság is az olasz, különösen a venencei farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb ünnepek közé tartozik. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, a bolondozás, a tánc, a bálok jellemzik, azaz az önfelett ünneplés a húsvéti böjt előtt. A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fánk kedvéért. Farsangkor fánkot kell lenni, és illik házilag is készíteni. A jó hír az, hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott szalagos fánkon kívül más fánkok is léteznek, érdemes változatosságot vinni a fánk repertoárunkba. A farsangi szokás hagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édeskelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklekvárral töltünk. Hogy hogyan is készül a farsangi vagy szalagos fánk, és milyen receptet érdemes követnünk, azt Süye Károlyné Klárika osztja meg hallgatóinkkal.
Ugye tradicionális, hagyományos a szalagos farsangi fánk, egyes vidékeken pampuskának is hívnak, Szuhakálóba is úgy hívtuk, de itt az Alföldön is találkoztam már, amikor valaki, egy farsangi bálunk volt, népművelők bája és a fegyverneki fiú azt mondja, hogy igazgatónő, van-e még abból a pampuskából? És úgy felkaptam a fejem, mondom, jé, hát itt is hívják így a fánkot, hogy pampuska, tehát van a szalagos farsangi fánk, vagy pampuska, aztán sokféle változata van a csörögefánknak, amit forgácsfánknak is hívunk, sőt, Szuhakálóba ezt herőcének hívtuk, meg hát még biztos tájegységenként változik, de hirtelen ez a három jut így eszembe, ez a három elnevezés, ami tulajdonképpen ugyanazt takarja. Mostanában jó néhány gasztronómiai műsorban is különböző fánkok vannak, hát többek között Borbás Marcsitól hallottam tavaly a virágfánkról, annak az elkészítését, azt is tavaly én elkészítettem, akkor ő mutatta be az aluteljes fánkot, vagy az ő vendége, most erre már nem emlékszem pontosan, ez is az elmúlt évben volt, és most ismétlik a műsorait, most a guruló fánkot mutatta be, ezt még nem készítettem el, de majd valószínű, hogy meg fogom csinálni. Tehát ez visszakereshető, ezeknek a receptje az interneten, ezt nem fogom ismertetni, csak érdekességként elmondtam. Kezdjük azzal, amit én szoktam sütni, a szalagos farsangi fánkot. Először a hozzávalókkal, 60 deka liszt, 4 tojás sárgája, 8 deka kristálycukor, 3 centiliter rum, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, 10 deka vaj, egy mokás kanásó, 2 vaníliás cukor, tehát 20 g vaníliás cukor, hát és körülbelül egy fél liter olaj kell a sütéséhez. Annál jobb, ha bőolajba sütjük, jobban följön, szallagosabb, ha pedig kevés az olaj, akkor hamarabb megbarnul, és még nem sült át a tészta. Tehát az elkészítése az úgy történik, hogy egy deci langyos tejben megfuttatjuk az élesztőt. Hát ez a megfuttatjuk az élesztőt, volt nekem egy olyan valaki ismerősöm, aki azt mondja, hogy mondja már, mi az, hogy megfuttatjuk, körbe szaladunk a konyhán, vagy hol futtatjuk meg. Hát én általában, amit keltésztát készítek, én mindig egy kis kovászt készítek először, ami úgy történik, hogy megmelegítem a tejet, langyosra csak, mert ha meleg tejbe tesszük be, akkor nem jön fel az élesztő, ha pedig hideg, akkor úgy szintén ez a gond vele, és én mindig a cukor felét bele szoktam rakni, tehát ha több cukor van benne, a cukor az jobban gerjeszti az élesztő gombáknak a működését, és akkor teszek rá, amikor elkevertem, belemorzsoltam az élesztőt a tejbe, elkeverem simára, és teszek hozzá egy-két kanál lisztet, ezt szintén simára keverem, és akkor télen a radiátor, a nyáron meg ugye nem kell nagyon válogatni a meleg helyek között, akkor pedig melegen teszem, és gyönyörűen följön, ezt egy nagyobb tálba szoktam, vagy nem túl nagyba, de nem a tejmennyiségéhez szabom a tálat, hanem annál nagyobbat, van egy olyan fehér zománcos tálam, abba szoktam, és gyönyörűen följön teljesen a tetejére, akkor átkavarom ezt a kovászt, és megvárom, hogy ismét megkeljen. Mindig, ha ezzel készítem, sokkal könnyebb a tészta, jobban följön a sütésnél. Közben, még ez az élesztő dolgozik, addig beleszitáljuk a lisztet egy tálba. Hát ezt már mondtam, azt hiszem máskor is, de megismétlem, hogy érdemes mindig átszitálni a lisztet, mert így levegősebb lesz a tésztánk, mert könnyebb lesz a liszt is, és hát főleg az, hogy nem kerül bele szennyeződés. És még azt szeretném mondani, hogy előző nap a hideg kamrában mindig bevisszük a konyhába, amikor keltésztát készítünk a lisztet, hogy egyforma meleg legyen, mert egy túl hideg liszthez hiába adjuk hozzá a langyosra megkelt élesztőt, akkor hosszabb idő lesz a kelési idő, mint ha egyforma melegen vannak, sőt a tojást is érdemes, tehát a hozzávalókat érdemes előző este a konyhába készíteni, ahol melegebb van, mint a kamrába.
Igen, adjunk nekik időt, hogy szobahőmérsékletűvé váljanak.
Igen, hogy így van, egy éjszaka erre kell. Hát azért van, amikor elfeledkezem róla, vagy nem is gondoltam még előző nap, hogy fogok sütni, akkor persze, hogy akkor veszem ki, de hát azért nem történik tragédia, hogyha ha akkor visszük, csak célszerűbb előtte. És akkor a maradék tejet is meglangyosítom, amihez hozzáteszem a sót, a többi cukrot, sőt a tojás sárgáját is, ezzel szépen simára keverem, és a reszelt citromhéjat is. Összekavarjuk, a liszthez öntjük, és a már megkelt élesztővel együtt, ezt fakanállal jó hólyagosra kikeverjük, közben hozzáadjuk még a vaníliás cukor egy részét, és a rumot. A rumra pedig azért van szükség az ilyen zsírba sülté vagy olajba sült tésztáknál, hogy nem szívja annyira magába az olajat, és tulajdonképpen a sütés alatt az alkoholnak az alkoholtartalma az elmegy, gyerekek is ehettik. Ez a tészta akkor van jól, hogyha elválik az edény falától, és ekkor adjuk ehhez a tésztához a lehűtött előre, tehát megolvasztott és lehűtött vajat. És ismét jól összedolgozzuk, ezt már nem kell olyan túl sokáig csinálni, ezt is langyos helyen kelesztjük, mindig tegyünk a tára egy tiszta fehér konyharuhát, és én erre szoktam még egy vékonyabb plédet is tenni, hogy jó melegbe legyen a tészta. Majd amikor megkelt, átdolgozzuk. A nyújtótáblát elég alaposan be kell lisztezni, hogy ne ragadjon oda. 2 centi vastagságúra kinyújtjuk, hát ha többet készítünk, akkor 2 cipóba is lehet, hogy ne kelljen az egész tábla szélességébe, hosszába nyújtani ezt, és tehát 2 centisre kinyújtjuk, és körülbelül egy 8 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, és lisztezett tálcára rakjuk, még így is keresztjük, ismét letakarjuk, mikor ráraktuk a tálcára a fánkokat, és akkor a leesett darabokat, mert hogy kiszúrtuk a fánkszaggatóval, vagy a pogácsaszaggatóval a fánkokat, a leesett darabokat mi úgy szoktuk, hogy összegyúrjuk, és rudakat formálunk belőle, és ebből a rudakból ilyen sodratokat készítünk, és a 2 rúd végét összefogjuk, és úgy sodorjuk meg. Ezt is keresztjük. Az olajat megmelegítjük, de csak közepes forróságúra. Megpróbáljuk, hogy melege már, azt pedig úgy szoktam, hogy egy picit darab tésztát beledobok az olajba, és ha rögtön feljön, akkor már kezdhetjük is a sütést. A sütés előtt, mielőtt betesszük a fánkokat, akkor megfogjuk a 2 kezünkbe, és a 2 hüvelykújunkat belenyomjuk középre, egy picit széthúzzuk, és akkor ott lett egy ilyen kicsi üregszerű, nem lyukasztjuk át, lesz egy kis üregszerű, ahova tálaláskor belekerül majd a különböző ízű lekvár, ki miért szeret, vagy dzsem. Édesanyám mindig fedő alatt sütötte ezt a fánkot, egyszerre ne tegyünk bele túl sokat, a edény nagyságától függ, 4-5 darabnál több ne kerüljön bele, hogy legyen neki helye a terjeszkedésre. Édesanyám rárakta mindig a fedőt, de amikor levesszük a fedőt, arra vigyázunk, hogy a keletkező vízcseppek ne menjenek bele, mert akkor elkezd sercegni az olaj, tehát óvatosan vegyük le róla, és máshol töröljük le ezt a vízcseppet, hogy ne kerüljön rá, amikor újra rátesszük. És akkor ilyenkor szinte a fánk magától meg is fordul, főleg, ha nem túlzottan nagy. Mindkét oldalát megsütjük, és konyhai papírtöllőre kiszedjük, hogy a benne levő olaj azért felszívódjon, mert a nagyon túl olajos fánk az nem annyira élvezhető, nem annyira finom, és amikor már erről a papírtörlő megszívta magát, tálalótára rakjuk, meghintjük vaníliás porcukorral, és amit az előbb említettem, a közepébe tehetünk baracklekvárt, vagy pedig a tányéron tálalunk hozzá még baracklekvárt. Most a lányomék nálunk vannak, és a nászasszonyom küldött fánkot, de még másnap is olyan finom volt, szallagos volt, tehát egyből a szallagosság azt jelenti, hogy ahogy sül a fánk, középen van egy fehér vonal körbe, az adja meg, akkor ez biztos, hogy nagyon finom, és nagyon tényleg még másnap is olyan finom volt az a fánk, hogy mintha aznap sült volna, tehát ez a jó fánk, ami úgy viselkedik. Csörögefánk, amiről már mondtam, csörögefánk, forgásfánk, herőce, akkor ismertetném a Horváth Ilona receptjeit, de ez most tényleg teljesen az ő én nekem egy 1979-es kiadású, már tiszta salátává vált könyvem van.
Kissé megbarnult lapokkal.
Megbarnultak a lapok, már újra van kötetve. Tehát a csüröge fánknál hozzávalók 35 deka liszt, 5 tojás sárgája, 1 kis kanál cukor, kevés tejföld, csipet só és a sütéshez olaj. A lisztet a tojásságával, a cukorral, a csipet sóval és annyi tejfőllel gyúrjuk össze, hogy leves tészta keménységű legyen, tehát hogy jó kemény legyen. Hát Horváth Ilona úgy írja itt, hogy 22 pici gombócot formázunk belőle, mindegyikből vékony lapot nyújtunk, és a dereje metszővel párhuzamosan bevagdossuk a végeket, és a vágáson keresztül áthúzzuk. És akkor bő forró olajba hirtelen tűznél aranysárgára sütjük, porcukorra meghintve forró baracklekvárral tálaljuk, és még ajánlja, hogy egy kis rumot tehetünk a barack kézbe, mert attól még finomabb lesz. Hát én ezt még nem találkoztam, mert az ő receptje alapján nem csináltam, csak a kelcsőrögét, hogy egyenként kell elnyújtani, de szerintem, ha a nagy gombócot elnyújtjuk és úgy vagdossuk el, mint az egyébként a csüröge fánkot, akkor se fog történni nagy hiba. Mert azért egyenként elnyújtani egy picit macerásabb, és az biztos nem is lesz egyforma. És van a kelcsőrögéje, ezt kipróbáltam, és ez is finom másnap, mert másnap vittem a lányomékhoz, és az unokáim nem győzték enni, és nagyon jó volt. Tehát itt 25 deka liszthez kell 4 tojás sárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, 1 deka élesztő, 1 deci tejföl, 1 kanál rum, ehhez is kell egy csipet só, és hát olaj vagy zsíra sütéshez, és a hintéshez pedig szintén vaníliás cukor, porcukor, és hát ehhez is a baracklekvár dukál. Az élesztőt, ahogy már említettem, a langyos tejbe feloldjuk, ezt nem mondom el, mert ezt ugyanúgy kell csinálni. A többi anyaggal összevegyítjük, jól kidolgozzuk, hogy rétes tészta keménységű legyen, tehát ez puhább lesz, mint a másik tészta, mintha tésztát nyújtanánk, olyan keményre kell. Ez pedig egy kicsit lágyabbra, de azért az én tapasztalatom szerint nem kell annyira lágy legyen, mint egy rétes tészta. A kettő között mondanám, a kétfajta tészta között. És akkor ebből 2 szipót formálunk, és pihentetjük legalább egy fél óra hosszát, de még tovább sem árt. Kinyújtjuk 3 mm vékonyra, és dereje metszővel 10 centi nagyságú lapokat szabunk belőle, a lapok belsejébe szintén teszünk 2 vágást, amin áthúzzuk a végeket, ettől lesz egy ilyen kicsit kanyargós, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Ettől lesz az az érdekes
igen,
formája.
Igen, a formája, így van, és ezt is forró zsiradékba, először fedővel letekarva, mindkét oldalát ropogósra sütjük, és szűrőlapáttal szedjük ki, mint minden fánkot, ugye, és ezt is tegyük rá egy konyhai törlőpapírra, bár ő azt írja, hogy melegen vaníliás porcukorra meghintjük, én azt tapasztaltam, hogy meg kell várni, hogy meghűljön, mert kicsit rácsomósodik a cukor. Na most itt már 3 fánk receptet mondtam el, ahova csak tojás sárgája kell. Ismét felhívnám arra a figyelmet, hogy rakjuk el a tojás fehérjét fagyasztóba, és akkor legközelebb fel tudjuk használni. Éppen a Horváth Ilonka könyvében van egy fehér piskóta, amihez csak tojásfehérje kell. Tehát ez az ő receptje, és akkor mindjárt az én receptemet is elmondom.
Szalad az idő, nem szerető, tegnap még a térre lógott kint a brigán, titkon fújtunk füstbarikán, 10-ből 8 meg épp alig állt, a bortól mint kidőtt. Telik az idő, drága teremtő, hova tűnt a sok haver, a régi csapat, a házmester, aki úgy kiakadt, a srác, ki mindünk él igazabb, s
a nagy betűs nő. Fura ez az arc, ismerős, de nem a tükör, felelős, mind az ég, amit látsz, őszhajszál, bármi ránc átutazó. Minden egyes ember és hidd el, hogy így van ez jó.
Kedves hallgatóink, folytatjuk gasztronómiai műsorunkat, amelyben ma a fánkokról hallhatnak. Az előzőekben már több fánk receptje is elhangzott, de Süye Károlyné Klárika saját receptjét még nem hallhattuk, ez következik most.
Az én receptemben több liszt van, de hasonló az arány. Tehát fél kiló liszt, 5 tojás sárgája, 1 tojásnyi vaj, ez körülbelül 5 deka, 1 tojásnyi porcukor, ez szintén olyan 4-5 deka, kevés só, tejföl, ehhez 3 evőkanál rumot, és ugyanúgy olaj a sütéshez. Nem szoktam zsírba sütni a fánkot, de állítólag nagyon jó abba is. Tehát ugyanúgy a lisztet tábaszitáljuk, közepére rakjuk a többi hozzávalót, és annyi tejföllel, hogy jó gyúrható tésztát kapjunk, alaposan kidolgozzuk. Ezt 3 cipóba szoktam meggyúrni, és akkor körülbelül ezt is egy fél órát pihentetjük. Késfok vastagságúra nyújtjuk, dereje metszővel rombusz alakúra vágjuk. Én 6x6 centisre szoktam ezt. Van egy ilyen 6 centis vonalzóm, és akkor biztos egyforma lesz. Legfeljebb a szélekről lekerül az a pici kis hulladék. Ennek is a közepét átlósan bemetszük, és az egyik csüskét áthúzzuk a nyilláson. A zsiradékot ugyanúgy felmelegítjük, és amit már mondtam, kipróbáljuk, hogy elég melege, ezt rakjuk túl tele az edénybe, és hogy legyen hely a növekedésre, amikor az egyik oldala megsült, akkor megfordítjuk, és ugyanúgy konyhai papírtollőre kiszedjük, ugyanaz a módja a továbbiakban, hogyha meghűl, akkor porcukrozzuk vaníliás porcukorral, és bármilyen savanykás lekvárt adhatunk hozzá, de azért legfinomabb a sárga barack. Hát ez, amit már amikor mondtam a húsos leveseket, bármilyen húsos leveshez másodikként egy tartalmas ebédet adtunk. És említettem már ugye azokat a fánkokat, amiket lehet látni interneten, televízióban. Ezeket is érdemes kipróbálni, mert főleg a szalagos fánk azért elég időigényes, mire kidolgozzuk. A csüröge az nem igényel annyi energiát az embertől. Én mondom, kipróbáltam ezt az aludteljes fánkot, nagyon finom volt, és nem egy túlzottan nagy mennyiség ez, ami elkészül belőle, és ezt csak kanállal kell szaggatni, mert az aludtejtől egy kicsit lágyabb a tésztája, és hát olyan, mint egy kis egérkék, olyanok lesznek belőle. Virágfákot is kipróbáltam már, az is nagyon jó. Most az egyik receptnél említettem, hogy citromhíjat is tehetünk bele. Hát nem rontja el a citromhéja, a csüröge fánkot sem, abba is alkalmazhatjuk azért. Még azt szeretném elmondani, érdekességként, ugye, hogy most hosszú volt a farsang időszaka, hogy a görög katolikusoknál és a római katolikusoknál egy picit elválik a böjty kezdete. Nálunk most ez február 26-ig tart, a vajhagyó vasárnapnak hívják a görög katolikusoknál, és nálunk a hétfő a szigorú böjt, nem a szerdai nap. Hétfő az teljes hús és állati termék megtartóztatás, se tej, se tojás, semmi. Ilyesmi tartjuk a böjtöt, és a római katolikusoknál pedig ugye hamvazó szerdával kezdődik. Ott úgy van, hogy húshagyó kedd és hamvazó szerda, ez március 1-ére fog esni most. Ez egy jó hosszú, van amikor rövidebb, mert a húsvéti időszak a holdjárásához kapcsolódik. Ugye mi így szoktuk tartani a böjtöt. Hát legközelebb majd böjti ételeket fogok elmondani.
Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, bátran próbálják ki az elhangzottakat. Kálinének köszönöm szépen, hogy ma is itt volt velünk.
Én is köszönöm, jó főzőcskézést kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, akivel a szalagos fánk és a csöröge fánk elkészítéséről beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Szerzetesek félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetessel Domán Vivien beszélget.
Minden évben január 31-én ünnepeljük Boszkó Szent János égi születésnapját. E téma kapcsán itt a stúdióban vendégünk Kirner Antal Zoltán atya. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött ide hozzánk.
Én pedig örömmel jöttem.
Ha jól tudom, a szalíziak, a férfi ág a második legnagyobb rend a világon, ha minden igaz, ugye?
Igen, jó az információ. Jezsuiták vannak egy kicsivel előbbre. Igazából a ferenceseket összeadjuk, a különböző ágat ők vannak legtöbben. Mindenképpen előkelő helyen vagyunk. 14.500 szalízi van a világon, csak a férfi ág. És körülbelül 132 országban vagyunk jelen, 90 tartományban, tehát lehet mondani, hogy az egész világot átöleli a karizma, és ugye Don Bosco női ágat is alapított, ők is vannak, vagy 12 000-en, meg vannak szalízi munkatársak, meg önkéntesek, illetve a szalízi családnak egy olyan nagy ága van, ahol még 29 ilyen hivatalos társaság tartozik hozzánk, ez ilyen 300 000 embertől elföl.
Itt kis hazánkban mind a női ágból, mind a férfi ágból számos helyen szolgálnak szalíziak, sőt, itt az Egri Egyházmegyében is. Hogyan indult az ön hivatása? Milyen utat járt be?
Hát az én hivatásom kicsit messzire nyúlik, hiszen nem vagyok már fiatal. Szatmár megyében születtem, határ másik oldalán, Nagy Károly mellett, Kaplony nevű községben, egy ferences plébánia. Minisztráns voltam gyerekkoromban, szerettem ott lenni a templomban. Viszonylag hamar eldöntöttem azt, hogy pap leszek 17 évesen. Éreztem egy hívást, hogy másokért dolgozni, ez mindig bennem volt. Korábban gondolkodtam, hogy tanár is leszek, pedagógus is, de végül is az Úr hívása erősebb volt, és most már így több mint 30 év távlatából még jobban látom, hogy tényleg az ő hívása. Mert nem lehet csak úgy papnak lenni, nem lehet csak úgy szerzetesnek lenni, ha nincs hívás.
És a szalíziak hogyan jöttek az élet?
Hát a szalíziak, tehát elkezdtem Erdélybe a szeminárium, a Gyulafehérváron, akkor jött egy nagy váltás az életembe, Szombathelyi Egyházmegyében megismerkedtem, véletlenül, de már láttam a gondviselés volt, és ott eltöltöttem 22 évet, mint káplán, majd később plébános. Hát az öcsém is szalízi, van egy testvérem, a Gábor, aki szalízi testvér, de Don Boscót én már nagyon régről ismertem. Tehát még 90-es évek előttről, első könyv, amit olvastam, az ő élete volt, de nem voltak szerzetesek, nem is ismertem őket. És hát azt mondanám így röviden, hogy egy jó ideje, egy ilyen mélyebb vágy fogalmazódott meg bennem, egy teljesebb, önátadott élet felé. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy én szeretnék tényleg szerényebben, szegényebben élni, és a fiatalokért szentelni az életemet, hiszen a szalézi rendnek ez a karizmája. Sokszor beszéltem a szegények iránti szeretetről, sokszor prédikáltam azt, hogy karoljuk föl azokat, akik elestek, de gyakorlatban kevésszer való tudtam ezt megvalósítani. És ez egy nagyon-nagyon mély lökés is volt, hogy elinduljak ezen az úton, de ha Don Bosco nem hív, akkor nem vagyok most itt. Tehát kellett az ő hívása. Nyilván az ő hívására jöttem, és hát most már eltelik lassan 4 év, hogy itt vagyok a szalíziak között, és úgy érzem, hogy valóban ez az ő hívása volt.
Van-e átfedés Don Bosco élete és az ön élete között?
Hogyne. Tehát azért is szimpatikus volt nekem, mert ő is egyházmegyés pap volt. Tehát innen indult az egész mű. Ő egy egyházmegyés pap volt, és érzett egy ilyen külön affinitást az elesettek, a szegények felé, hiszen az ő nagyon megtapasztalta az életében, mit jelent szegénynek lenni, mit jelent nélkülözni, mit jelent küzdeni. Meg a fiataloknak a segítés, a fölkarolása, mert azt mindig is láttam, hogy ha rajtuk tudunk segíteni, akkor igazából egy nemzedéken segítünk, akkor a jövendő családokon segítünk. Ha tudunk segíteni valamilyen formában, hogy egyáltalán szakmát találjanak, hogy emberekké váljanak, már nagyon sokat tettünk.
Ugye a rend Olaszországból indult el, az ön életében is fontos szerepet játszott Olaszország.
Igen, Torinóból indul el a rend, Don Bosco volt pap, és nagyiparosodás volt, rengeteg ember jött dolgozni, rengeteg fiatal jött dolgozni, nem mindenki önszántából, az éhezés miatt, aztán voltak, akik árván maradtak, és gyerekeknek dolgozni kellett, pénzt keresni, és hát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, és ez is nagyon szimpatikus nekem Don Boscóban, hogy valóban megesett a szíve rajtuk, és nem csak így elméletben, hanem gyakorlatban elkezdett velük foglalkozni, és látta azt, hogy mennyire nyitottak ezek a fiúk, mennyire szomjazzák akár a hitet is. Persze sok küzdelme volt neki is velük, de összességében egy óriási nagy művet hozott létre. És hát én magam is itt képződtem, úgymond, mert a noviciátust Olaszországban végezzük, Magyarországról is. Tehát Európában ez a tendencia most, hogy mivel kevés a hivatás, hogy egy helyre, és így egy nemzetközi közösséget hoznak létre, ami nagyon izgalmas és nagyon szép.
Mi a különlegessége ennek?
Egyrészt az, hogy több nemzetből vagyunk. Tehát rá lehet látni arra, hogy mások hogyan élik meg a karizmát. Mik az ő küzdelmeik, örömeik, a kultúrájukat megismerni. Én horvátokkal voltam, spanyolokkal, olaszokkal együtt. Tehát nagyon-nagyon jó volt ezt megtapasztalni. A másik pedig Róma mellett volt a noviciátus. Tehát maga Róma adta lehetőségek, tehát még több szerzetes közösséget tudtunk megismerni, és maga a képzés is, hát hogy világi nyelven szólva eléggé profi tud lenni, hiszen a rend erre figyel, hogy sokoldalú képzést adjon a fiataloknak, hiszen a noviciátus végére, ami egy szigorú évet jelent, ez azt jelenti, hogy haza sem lehet jönni ez alatt az év alatt. Tehát el kell jutni a fiatalnak oda, hogy eldöntse, hogy tényleg akar ezen az úton menni, vagy nem. És ehhez minden segítséget meg is adnak.
Vannak olyan lelkivezetők, akikre szívesen emlékszik vissza, akik segítették az úton.
Hogyne, hát maga novicius mester, mi így hívjuk, aki azért van, hogy segítsen a döntésben. Minden hónapban beszélgettünk vele. Én egy kicsit különleges eset voltam, mert papként voltam ott jelen. Ez a fiúknak is egy új dolog volt, nyilván a novicius mesternek is kicsit új, hogy hogyan kezeljen engem, mint jelöltet, meg papot is, de nagyon emberséges volt, tehát ő nagyon figyelt az én igényeimre, például a szentmise iránti igényemre. Én az elején rosszul éreztem magamat, hogy nem tudtam én magam misézni. És akkor, amikor ezt elmondtam neki, utána ezt megértett, és elkezdett küldeni ide-oda misézni, mert nekem ez nagyon fontos, ez a személyes napi kapcsolata az Eukarisztiában Jézussal. Aztán volt egy tanár, később, mert egy évet még egyetemen is tanultam utána, azt mondták, hogy ne siessek hazajönni, de jól gondolták. Az is egy gyönyörű év volt az életemből, hogy ott pedig még jobban ráláttam a nagyvilágra, hiszen közösségünkben voltunk 33-22 országból, tehát egy gyönyörű közösség volt, és ott is volt egy tanár, aki lelkivezetőm is lett, aki de majdnem ilyen baráti szinten voltunk.
Említette, hogy már a 80-as, 90-es években hallott Don Boscóról, Don Boscó életéről. Mennyire lehetett akkor erről beszélni? Mennyire volt a köztudatban, és mennyire ismerik ma az emberek Don Boscót?
Hát csak titokban, ilyen fű alatt jöttek a könyvek, a Fiúk apostola, ezt olvastam, ezt a könyvet. Ez sok szalizit indított el különben maga ez a könyv a hivatás felé. Mivel Erdélyben jártam szemináriumban, nem nagyon lehetett hallani. És ugye Magyarországon is, hát akkor indult újra a rend, és hát össze kellett hangolni az idős korosztályt a fiatalokkal. Szinte a semmiből, a nullából indultak, tehát nem volt egyetlen egy iskola sem, a házak is romokban. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt ez az indulás. Én úgy gondolom, hogy most már ez a név, hogy Don Boscó, egyre ismertebb lesz Magyarországon, és főleg ezen a vidéken, hiszen az a szolgálat, az a misszió, amit végzünk, főleg ezen a vidéken, azért azt nem sokan teszik. És nekünk pedig különösen ez a karizmánk, hogy a legszegényebb és a legelhagyatottabb fiatalok felé forduljunk. Hozzánk az iskolába például bárki jöhet, sőt sokszor hoznak olyanokat, akiket már minden iskolából kirúgtak, hogy utolsó esélyként mi pedig fogadjuk őket szeretettel.
Említi, hogy volt a Szombathelyi Egyházmegyében, tehát a kis országunk minden szegletét bejárta, hogyha mondhatjuk így. Látta mind a két peremet, mind a két szélsőséget, hiszen itt hazánkban nem csak földrajzilag, vagy gazdaságilag váltakoznak így a területek, hanem etnikailag is. Mi a helyzet itt Kelet-Magyarországon? Hogyan lehet itt szólni a fiatalokhoz?
Nekem pozitív élményeim vannak, de valahogy jó értelembe véve olyan egyszerűbb emberek vannak itt, de talán éppen ebből kifülön nyitottak. Tehát a nyugaton talán rendezettebbek a külsőleg a dolgok, nyilván egy más gazdasági szint is van, másképpen lehet ott hatni az emberekre, a fiatalokra, talán ott észérvekkel jobban lehet dolgozni, itt pedig a szívvel lehet jobban dolgozni, ezt tapasztalom, tehát hogyha fiatalok megérzik, megtapasztalják azt, ami Don Bosco sokszor mondta, hogy szeretve vannak, akkor megnyílnak ezek a szívek. És én, nekem ez volt a vágyam különben, hogy szeretnék olyan helyre kerülni, ahol a legelesettebbek vannak, és a leginkább rászorulók, és ez sikerült.
Szalézi animátorként tudom, hogy Don Bosco is azt mondta, hogy a nevelés a szív dolga, ahogy említi is, hogy a szívre hatni. Illetve azt is mondta, hogy minden emberhez, minden fiatalhoz van egy út, amit meg kell találnia a pedagógusnak, az animátornak, a papnak, szerzetesnek. Na de milyen út vezet ma fiatalokhoz? Hiszen Olaszországban is látott fiatalokat, Szombathelyen, Kelet-Magyarországon, más és más korszak, más és más gyermekek.
Igen, kicsit másképpen kell közelíteni hozzájuk, ez igaz. Említettem, hogy talán ott nyugatabbra kicsit az ész érvekkel lehet. Olaszországban is érdekes társadalom van ott, tehát én ugye Rómában voltam, főleg ott azért jellemző rájuk egyfajta nagy vidámság, tehát őket ezáltal lehet megfogni. Itt pedig eszembe jut most az egyetemes káptól annak egy fotója. Minden rendéletében 6 évenként van egy ilyen világra szóló, mondjuk így, konferencia, ahol meghatározzák az irányelveket, és ott volt egy kép, hogy lent a fiatalok játszanak, és az erkélyen ott van egy pap, és mondják neki, hogy gyere közénk. De szerintem ez a kulcs az egyik, hogy köztük lenni. A másik kulcs, hogy elfogadni őket. Érdeklődni az iránt, amit ők szeretnek. Tehát nem azt rájuk erőltet, amit én szeretnék, vagy ahogyan én gondolom. És nagyon megnyílnak, és ez például egy sajátosság, itt én azt tapasztalom, legalábbis ezek között, a fiatalok között, hogy viszonylag könnyen megnyílnak, ha érzik azt, hogy valaki tényleg figyel rájuk. És sok mindent elmondanak az életükből, a sebzettséget, és nekem pedig ez abban segít, hogy jobban átérezzem, még empatikusabb legyek, és még inkább szeressem őket. Tehát ha ők beengednek az életükbe ilyen formában, az engem motivál, hogy igen, még többet tegyek értük.
Milyen érdekes, hogy nincs bennük gát az egyházi személyek felé, hiszen megérzik a szalésziakban azt a szeretetet és nyitottságot, amire ők vágynak. Ugye beszéltünk arról, hogy minden kor más, és minden fiatal más, minden gyermek más, de valójában talán mindig ugyanaz a vágyuk, hogy megértve és szeretve legyenek?
Igazából mindenkinek ez a vágya. Minél egyszerűbb egy ember, annál nyitottabb, én ezt tapasztalom, és annál szívesebben beszél magáról. Persze megvannak a gondjaink is, tehát én nem akarok egy ilyen illuzórikus képet ide fölhozni, hogy semmi gond, de sok probléma van velük. Tehát sokszor kell újra kezdeni, mert ahogyan Don Bosco is tette, tehát az elején ellopták neki a kertből anyukájának a zöldséget, vagy letaposták, vagy első fiatal, akit befogadott, elvitte, utána pokrócot ellopta. Tehát ezek ott vannak, de hogyha mögéjük látsz, és tudod, hogy honnan jönnek, vagy milyen nehézségeket hordoznak, akkor ezek olyan kis dolgokká válnak. És talán még egy gondolat, hogy ami Don Boscóban is nagyon megvolt, ez a nagy lelkűség. Tehát nekünk nagyvonalúaknak kell lenni velük is, mindenkivel szembe. Én így gondolom.
Azt hiszem, hogy Don Bosco korát meghaladó pedagógiai gondolatokat adott át a világnak, a fiataloknak. Na de mit üzen ma Don Bosco a mai fiataloknak? Mit tudnak önök átadni? Mit tud a női ág átadni? Vagy egy szalézi animátor átadni a mai kor fiataljainak?
Don Boscónak ugye a nagy mottója, ami azóta is a rendnek a mottója, Dami animas cetera tolle, tehát hogy lelkeket adj nekem, minden mást vegyél el. Tehát Don Boscónak a pedagógiáját, az életét áthatott, hogy lelkeket menteni. És ez nem csak vallásilag értette ő, hanem úgy is, hogy embert faragni belőle, tanítatni, szakmát adni neki, de ugyanakkor borzasztóan fontos volt neki a lelki oldala. Tehát ő meg volt győződve arról, hogyha Isten ezt közelebb tud vinni egy fiatalt, ha elvezeti őt oda, hogy legyen egy stabil hite, akkor ez a fiatal később a nehézségeket sokkal jobban le fogja tudni küzdeni. Ha egy fiatal rendszeres vallásgyakorló lesz, ha megízleli, sokszor fogalmazott ő így, a liturgia szépségét, semmit nem erőltetett Don Bosco. De volt szent mise, voltak imádságok, és a fiúk szívesen imádkoztak. Tehát ez ugyanaz ma is. Nem kell extra eszközöket kitalálni, úgy gondolom, extra nagy programokat gyártani, hanem a meglévő kincseinkből kell átadni úgy, hogy az megérintse őket, és ez megérint mindenkit, mert ez már kegyelem. Ez nem mi vagyunk, a mi okoskodásunk, és bárhol legyen a világban az a fiatal, vagy Magyarország bármelyik területén, ez a kegyelem, ez meg tudja érinteni. És ezt én is így próbálom. Tehát kevesebb elmélet, kevesebb szöveg, és velük együtt lenni, együtt imádkozni, együtt gond megtanítani imádkozni, mert nem nagyon tudunk imádkozni. És velük együtt szép lassan így tudunk előrelépni.
Érdeklődnek a fiatalok a szerzetesi élet iránt? Szoktak kérdezni esetleg?
Hát mondjuk, ahol én vagyok, az ott kevésbé, tehát azért... azt ők tisztában vannak azzal is, tehát hogyha ők már egy szakmát elérnek, az már egy nagyon jó csúcs, tehát kevés az, aki nagyon ki tud törni, de szerintem más oldalról igen. Lehet, hogy nekünk is jobban jelen kellene lenni a világban, úgyhogy örülök, hogy most itt vagyok például. Tehát, hogy beszélni erről a szép hivatásról, hogy milyen jó dolog tényleg egy életet szánni a fiatalokért, másokért élni, másokért dolgozni, másoknak segíteni, és hát a fiatalok az pedig egy olyan kincs, egy olyan életszakasz, ha visszagondolok én is az életembe, hogy az egy vissza nem térő alkalom. És ha ott sikerül olyan gyökereket ereszteni, akkor egy egész életen át kitart.
Ha visszakapcsolódunk egy kicsit a beszélgetésünk elejéhez, akkor mégiscsak megvalósult, hogy pedagógus is lett, pap is, és hát mint egy ilyen instant kávé, egy szalézi, hogy 3-1-ben, vagy 20-1-ben, ugye?
Hát néha még 20-1-ben is, igen, mert azért eléggé sok mindent kell csinálni, és ami karizmánk, az alapítónak a nagyon fontos volt az, hogy szeressük, amit a fiatalok szeretnek, és innentől kezdve, tehát azért meg kell tanulni kicsit focizni, mondjuk nekem az nem nagy nehézség, vagy játszani, vagy amit ők szeretnek ők, és hát igen, sok minden ezt kell egy kicsit érteni, de ez a sok-sok helyen egyszerre lenni, de nagyon fontos, hogy mi magunk is összeszedettek legyünk, tehát mi minden napunkat imádsággal, elmélkedéssel kezdjük, mert enélkül hisszük mi, és valljuk, hogy nem megy. Azért látszhat ez a sok program, sok-sok minden, ami van. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket úgy gondolom, hogy meg kell ragadnunk, és igyekszünk is.
Egy szalézi mondta nekem, amikor az animátori munkával kapcsolatban tanácsokat adott, hogyha a pásztor a nyáj közé megy, akkor bárány szagúnak kell lennie a pásztornak. Tehát ez jelenti azt, hogy jó munkát végzett, nem csak vezette őket, vagy terelt őket, hanem ott volt köztük. Van esetleg olyan gondolat Don Boscótól, ami önt is megragadta, és a szívének kedves?
Hát sok mondat van, de ha egyet ki kell emelnem, akkor az, amit az örökfogadalmas keresztre írnak a szalíziaknak. Don Bosco egyelőre még csak a Damihi Animas van ideírva. A Don Bosco úgy képzelt el a szalízit, mint a jó pásztort. Tehát a jó pásztor szeretetével kell szeretni a fiatalokat. És ez a mondat, ez így hangzik, hogy olaszul studiari farti amare. Ezt így lehet amiről lefordítani, hogy azon légy, hogy szerethetővé tedd magad. Azt tanulmányozd, hogy hogyan tudod szerethetővé tenni magad. És ez egy kulcsmondat. kulcsmondat lehet a boldogsághoz is, kulcsmondat az élethez is, mert olyan sokszor elvárjuk, hogy szeressenek, sokszor elvárjuk, hogy figyeljenek ránk. Néha még egy tanár, egy pedagógus elvárja, hogy a figyeljenek rá a diákok, na de mit teszek én ezért? Mit teszek én azért, hogy figyeljenek rám? Mit teszek én azért, hogy hallgassanak rám? Hát szerethetővé kell tenni magamat. Tehát nem másokat, hanem magamat elsősorban, és ez sokszor eszembe jut nekem, hogy ma hogy voltam ott, jelen, hogyha rám néznek, vagy találkoznak velem, akkor kivel találkoztak, hogy tudnak engem szeretni, vagy tudnak olyan bizalommal jönni hozzám. Szóval ez az én mondatom, kedvenc mondatom, és hát ez egy életre szóló feladat, és arra jöttem rá, hogy még én is tudok fejlődni nagyon sokat, és hogy kell is.
Köszönöm szépen a gondolatait, és hogy itt volt velünk, és megosztotta ezt. A Jóisten áldását kívánom a további munkájára, és sok fiatalt kívánok még.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem, és további áldott szolgálatot kívánok.
Ezzel a gondolattal búcsúzom. Próbáljunk meg szerethetőbbé válni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetessel Domán Vivien beszélgetett. Nevében is kívánok további szép napot és tartalmas rádiózást. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.